Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Köszönjük, édesatyánk, hogy azért hoztál ide minket, hogy fölemelj minket a saját viharaink, a saját életünk hullámai fölé, hogy lássuk magunkat a te szemszögedből, és ezáltal simuljunk, gyógyuljunk, hozzásimuljunk. Amen. A mi további segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása, megszentelése, jöjjön tőled, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, ahogyan szól Isten hozzánk ma, Lukács evangéliumának az 5. részéből, a 17-től a 26. versig olvasom. Amikor az egyik napon tanított, mármint Jézus, és ott ültek a farizeusok és törvénytudók, akik Galilea és Judea különböző falvaiból, továbbá Jeruzsálembe jöttek, az Úr ereje gyógyításra indította őt. És íme férfiak ágyon hoztak egy béna embert, és igyekeztek bevinni és letenni eléje. Mivel a sokaság miatt nem találták a módját, hogyan vigyék be, felmentek a háztetőre, és a cseréptetőn át eresztették le ágyastúl Jézus elé a középre. Ő pedig látva hitüket így szólt: Ember, megbocsáttattak a te bűneid. Erre az írástudók és a farizeusok elkezdtek tanakodni: Kicsoda ez, aki így káromolja Istent? Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? Jézus átlátta gondolataikat, és így válaszolt nekik: Miről tanakodtok szívetekben? Mi könnyebb, ezt mondani, megbocsátattak a te bűneid, vagy pedig ezt mondani, kelj fel és járj? Azért pedig, hogy megtudjátok, van hatalma az emberfiának bűnöket megbocsátani a földön, neked mondom, így szólt a bénához, kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza. Ez pedig szemük láttára azonnal felkelt, fogta ágyát, amelyen feküdt, és Isten dicsőítve hazament. Ámulat fogta el mindnyájukat, és dicsőítették az Istent. Megteltek félelemmel, és ezt mondták: Hihetetlen dolgokat láttunk ma. Feleljünk Istennek imádságban. Jövünk mi is hozzád, Urunk, nagyon sokféle háttérrel. Hozzuk a kérdéseinket, hozzuk a kételjeinket is, hozzuk a panaszainkat, a frusztrációinkat, hogy mennyi sérelem ért minket a héten, mennyi nehézséggel kellett küzdeni. Hozzuk a szenvedéseinket is, hogy könyörülj rajtunk. Hozzuk a véleményeinket, a hangulatainkat, az érzelmeinket. És hozzuk a betegjeinket is. Hozzuk a betegségeinket is. Szeretnénk, Urunk, mindent eléd vinni most, és szeretnénk, hogyha te kezelnéd azokat, ha te kezelnél minket. Szeretnénk, hogyha felülemelnél minket a mi kicsinyességeinken, és azokon a dolgokon, amik a világot jelentik a számunkra. Kérünk, hogy hadd lássunk más szemszögből, a te szemszögedből mindent. Kérünk, édesatyánk, hogy mindazt, amit elkészítettél, amit szeretnél, hogy átvegyünk, megéljünk, gyakoroljunk, mint a te néped, kérünk, hogy add most át, adj nekünk befogadó szíveket, halló füleket, kérünk, hogy csiszolj, formálj, alakíts minket, hogy tetszésedet lelhesd bennünk, mint a te képviselőidben, mint a te követeidben. Így kérünk, Szentlélek, Úristen, hogy ajándékozz meg minket jelenléteddel. Áldj meg minket. Amen. Az az ige, amelynek alapján Isten szent lelke segítségül hívásával az ő üzenetét, intését hirdetni kívánom most köztetek, megvan írva a Jakab levelében, az 5. részben, a 14. verstől, a 16-ig. Betege valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnkövetett is el, bocsánatot nyer. Valljátok meg azért egymásnak bűnéteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Egy sorozatban vagyunk benne, az ima és a gyógyulásnak az összefüggéséről szól ez a sorozat. Múltkor már Hajnalka beszélt ezekről. Kicsit ismétlem is, hogy Isten ma is gyógyít, ez az első nagyon fontos pont. Akármilyen kutyául érzed magad, Jézus Krisztus lábai elé borulhatsz. Merj kérni hittel, és bízz, mert neki számítasz, és ő neki fontos a te jól léted. A mai téma az, hogy sok a betegség, és a gyógyszert mégsem használjuk, hogy ez nem jó így. És miért van ez így? A mai témánk az, és ez a C betű, a célkitűzés, hogy igenis eleje és hatalma van a közben járó imádságnak, ami a mi kezünkben lehet, vegyük igénybe. Küzdjük le a gátlásainkat, mert azok vannak, és mozduljunk meg. Ne maradjunk a passzív erőtlenség állapotában, hanem éljünk az erőforrásokkal, és bátorodjunk fel. Hát ezt szeretném. Két fókuszt vizsgálunk, és előre szólok, hogy nagyon sok mindent tartalmaz, mind a lekció, mind a textus, óriási teológiai üzeneteket, és itt tényleg lehetne szó a bűnbocsánatról, a betegséggel kapcsolatban, magáról a bűnről. Nem fogok ilyen mély teológiába belemenni most, de ez nem azt jelenti, hogy sose, csak ez most nem ennek az alkalma, hanem kicsit olyan gyakorlatias próbálok lenni, mint Jakab apostol, aki elég ilyen rövid tőmondatokban mondja az utasításokat. Két fókuszt vizsgálunk meg. Az egyik, hogy mi zajlik a betegben, miért vannak ezek a gátlások a betegben, a másik pedig az, hogy mi zajlik a segítőben. Hogy hogyan változhat mind a kettőnek a viselkedése? Tulajdonképpen van egyfajta kultúránk, ezt nem is tudjuk. A kultúra az olyan, hogy belenőttünk, és hát valahogy átveszünk, belénk mászik. Szeretnék egy új kultúrát, és maga ez a sorozat is szeretne egy új kultúrát meghonosítani. És hát erről lesz ma szó. Egyébként nem olvastam fel azt az ige szakaszt, ami Jakabnak a bevezetője, de most felolvasom. Azt mondja, hogy szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék. Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet. No, miért veszi ezt a bevezetőt Jakab? Azért, mert azt mondja, hogy akár rosszban vagyunk, akár jóban, ez vigyen minket közelebb Istenhez. Általában az a bevett gondolkodásunk, hogy a szenvedés az azért jó, próbáljuk megideologizálni, mert az közelebb visz Istenhez. Ugye tudjuk, hogy a zuhanó repülőgépen nincsenek ateisták, tehát hogy akkor megtanulunk imádkozni, akkor aztán összeszorítjuk a fogunkat, és akkor hirtelen nyúlunk Isten felé. De azt mondja Jakab, hogy akinek öröme van, az meg énekeljen dicséretet. Mert nem kell megvárni, amíg rosszul megy a sorunk. Igenis, amikor jól megy a sorunk, akkor is fordulunk Isten felé, örüljünk neki, ne érezzük bűntudatot, hogy jaj, most jól megy a sorom, jaj, most akkor biztos valami rossz fog következni. Nem, akkor is dicsérjük Istent, és örüljünk Istennel együtt, és dicsérjük őt, magasztaljuk őt a jóságáért, az áldásaiért is. Igen, mert ha minden jó, akkor ugye semmire sincs szükségem, még Istenre sem. Tehát tényleg van ilyen bennünk, hogy a reflexzerűen a rosszban fordulunk Isten felé. De most hát szabadulunk meg ettől. Jakab ezt mondja, hogy minden fordítson Isten felé, a jó is és a rossz is. És most akkor szóljon a rosszul az ige hirdetés. Az első fókusz az a betegnek és a közösségnek a viszonya. Hogy érzi magát a beteg? Egyáltalán mit mennek végbe bennem. Van egy ilyen egyébként, ezt nem tudom mennyire a mi társadalmunknak, a mai korunknak a betegsége, hogy a betegség az egy hátrány, az egy rossz, az egy rossz érzés, rossz közérzet, egy hiány, az egy teher, az egy gát, és ezáltal én az értékem is csökken. Egy csökkent értékű állapot. Hát ez a mi eléggé személyes nézőpontunk, és hát nyilván senki sem szeret beteg lenni, hadd mondjam, hogy én se, de hogy annyira bennünk van ez, és annyira rögtön próbálunk szabadulni a betegségtől is, hogy szinte be se engedjük, és miért nem engedjük be? Hát azért kerüljük, és nem is akarunk róla tudni, és hárítjuk, letagadjuk, igazán nem akarunk tudomást venni róla, nem akarjuk elismerni, hogy a betegség az közel jöhet hozzánk, és általában igyekszünk úgy tenni, mintha minden rendben volna, eltakarjuk, palástoljuk, nekem is van egy ilyen nagy palástom, sok mindent eltakarunk, még magunk előtt is. De miért? Nem szeretünk orvoshoz menni. Nem tudom, hogy ezekből ki ismer magára, ki szeret orvoshoz járni. Reménykedünk, hogy majd rendben jön magától is. Ugye? Hát én azért sem magamról prédikálok, tehát még majd többször visszatérünk magamra. Volt egy fejfájásom régen, 3-4 évvel ezelőtt kezdődött, sose fájt a fejem, és csodálkoztam, hogy mi ez? Na tehát, jó van, elmúlt fél nap alatt, vagy kicsit olyan nehezen viseltem magamat, de kívülről nem látszott. Na, én meg nem árultam el senkinek. Hát nem jött magától rendbe, sőt, aztán tavaly társult hozzá egy erős nyakrándulás, és egy, hát begörcsölt a vállam is, a hátam is, és na, éreztem azt az éles fájdalmat, mondom, nem baj, ez ilyen már volt régen, és ez el fog múlni. Nem múlt el. Hát de én azért vártam egy hétig, két hétig, már egy hónapja, szóval furcsa volt minden, és aztán csak elmentem az orvoshoz. Na. A férfiak ebben még rosszabbak, mint a nők, tehát a férfiak nem tűrik a betegséget. És van, aki, tehát temettem olyan úriembert, aki nem ment el az orvoshoz, bár szívpanaszai voltak, és aztán ebbe halt bele. No, hát nekem csak a nyakam fáj, tehát ez nem olyan vészes. No, elmentem az orvoshoz, elmondták, hogy megvizsgáltak tényleg tövéről hegyire, és akkor kiderült, hogy bizonyos rossz tartásom, nem tudom, kinek ismerős, az alázatos keresztény tartás, nyakbehúzott tartás, hogy ki kellene magamat húzni, mert hát az idegepályáim, meg az ereimet így ez nyesi ez a tartás. Hát miért van ez? Hát biztos a számítógép előtt. Na, vannak egy páran még hozzám hasonlók. Sok mindenben tanítottak, adtak izomlazítót, meg fájdalomcsillapítót, és akkor azzal tudtam létezni egész jól. És mondták, hogy a fejfájásom is ennek az eredménye. Hát akkor miért nem mentem már évekkel ezelőtt orvoshoz. No, hát mégis sikerült, ha dicsérjem most a gyógytornászokat, a gyógytorna segített a legtöbbet, megtanította azt, hogy hogyan húzzam ki a nyakamat és a fejemet, és hogy legyen tartásom, és hogy ne adjam át magamat sok minden hát rossz tartásnak és rosszra hívó dolognak. Meggyógyultam, tehát még a fejfájásom is sokat javult, tehát van még néha, jön egy hidegfront, akkor picit érzem, de nem, egyáltalán nem olyan, mint 3-4 évvel ezelőtt, úgyhogy Istennek adok hálát ezért. De hát nagy tanulság, hogy a betegség az nem olyan, hogy most az el lehet söpörni a szőnyeg alá. Az jön. Az van, és nem véletlenül van. Figyelem, tudjuk, és ez egy kis teológia most, hogy hát a betegség és a halál az a bűn miatt van. És akkor rögtön mindenki próbál egyenes következtetéseket levonni. Mit vétkezett ez az ember? Ugye kérdezik Jézustól, hogy ez a vakon született ember, ő vétkezett, vagy a szülei vétkeztek? És akkor azt mondja Jézus, hogy nem ilyen egyszerű ez a dolog. És egy biztos viszont, hogy tényleg az általános bűneset, és sokszor a mi konkrét bűneink is vezetnek egy bizonyos állapothoz. A betegség mindenképpen üzenet. Mit üzen? Hogy valami nincs rendben. Rossz irányba mész. Rossz a tartásod. Rossz az időbeosztásod. Rossz a pénzbeosztásod. Rossz az életritmusod. Ritmustalanul élsz. Aritmiás lesz a szívverésed. Valamire figyelmeztet engem. Valamit elrontottam, vagy valaki más elrontotta, vagy mind a ketten elrontottuk. Na, hát muszáj figyelembe venni. Valami nincs rendben, rossz irányba mész, fordulj meg. térj meg. A gyógyulás a másik irányba van. Már ezért érdemes odafigyelni. Figyelem, van egy hamis hozzáállásunk, most kicsit a gátlásainkról beszélek, van egy hamis hozzáállásunk, és ez egyfajta önhítség, és ez a keresztények sem mentesek ettől. Hogy hangzik ez? Velem nem lehet baj. Mindenki mással előfordul, de velem ez nem fordulhat elő. És hát különben is nem állhatok meg a jelenlegi rendszeremben, ha én megállok, mi lesz akkor? Összedúl a világ, a rendszerem. És tényleg addig nem is állok meg, amíg én össze nem dőlök, és akkor hát utána a vízözön és a rendszer is összedől. De hát az elnyomott betegség nem gyógyul meg. Attól, hogy elnyomtam, eltagadtam, nem meggyógyul, hanem a piszok disznója felerősödik. Végül kiabál, és elrejthetetlen lesz, és átveszi az uralmat. Hát ez kínos. Letagadhatatlan. És lebénít. Még nagyon régen volt egy kliensem, amikor még a Betesda gyermekkórházban dolgoztam, egy 45 éves anyuka. Ő volt a teherviselő a családban, ő az, aki a két fiát meg a férjét is, tulajdonképpen három fiú gyermeket hordozott, mindent ő oldott meg, főzött, sütött, a beteg gyermekét vitte az orvoshoz, és hát a férjét is ellátta. És ez volt a helyzet a munkahelyén is. Minden, tehát ő volt a villámhárító, a lengéscsillapító, a megoldó, mindent ő csinált. Ő volt az, aki bement legelőször, és ő volt az, aki legutoljára elhagyta a munkahelyet, és aztán kezdte érezni, hogy nem bírja, és akkor nem tudott már aludni, akkor szedett altatót, és akkor nyugtalanság volt benne, akkor szedett nyugtatót, értitek? Nem tudom, hogy ez ki mindenkire ismerős. A feszültségoldás nyugtatókkal, a fáradtságoldás a kávéval és az energiapótlókkal, és a vége teljes kimerülés, de teljes. És arra lettek figyelmesek, ugye szólt a férj, hogy hát nem tudom, mi történt a feleségemmel, nem tud felkelni az ágyból. Béna. Lebénult. Tehát még a kezét se tudta megmozdítani. Annyian ereje nem maradt. Minden ki lett csapolva belőle. És ugye a férfiakot körülállták, és hát anya, hát keljél föl, hát mint ahogy szoktad, ugye, és szolgálj minket. Szóval, és az anya nem tudott fölkelni, lebénult. No, hát Jakab ezt mondja, aki beteg, hívja magához a véneket imádkozni. Hát ez milyen könnyű, mi? Nagy út vezet idáig. Gátlásokat és küszöböket kell átlépni. Ugye az előbbi folyamatban is el tudjuk csípni ezeket a dolgokat, hogy először is fel kell ismerni, hogy baj van. Vannak tünetek, nagyon finom, apró tünetek vannak, fel kell ismerni. Most hagyjuk el az F betűt, utána el kell ismerni, hogy baj van. Mert felismerem, oké, látom, szinte kívülről látom, vagy hát belülről is látom, de az elismerni az azt jelenti, hogy belsőleg is látom, hogy elfogadom, hogy ez igen, ez a baj, ez bennem van. Ez van, és bennem van. És ez erőt vesz rajtam. És szükségem van valami gyógyulásra, gyógyszerre. Szükségem van változásra. És egyre inkább érzem, és hát el kell, hogy ismernem, hogy tehetetlen vagyok, eszköztelen vagyok, és kiszolgáltatott vagyok, rászoruló vagyok. Na, ezt nagyon nem szeretjük. Hát a felnőtt világban ugye azért vagyunk felnőttek, hogy megoldjuk, és ne szoruljunk másra, és mi segítsünk másokat. Van egy ilyen nagy gátlás bennünk, hogy nekünk talpon kell maradni, és nekünk szolgálni kell. Azt bevallani, hogy rászoruló vagyok, hogy segítség kell, külső segítség, ez ki kell tárulkoznom. Magam előtt is el kell ismernem, de aztán ki kell tárulkoznom, hogy akkor segítségre szorulok. Ez nagyon nagy gátlás. És hadd mondjam azt, hogy hát nyilván itt ülnek olyanok, akik már bizonyos betegségeken túlestek, vagy olyan műtéteken átestek, ahol tulajdonképpen az ember teljesen kiszolgáltatottan, kinyitva, szétnyitva feküdt a műszőasztalon. Tulajdonképpen bármelyik pillanatban halálra készen. Nincs a kulcs az én kezemben, teljesen ki vagyok szolgáltatva, és hadd mondjam azt, hogy az időskor, ahogyan menjünk az időskor felé, én is megyek az időskor felé, ezzel meg kell barátkozunk ezzel a gondolattal, hogy az a kompetens én, aki én szoktam lenni, és megszoktam magamtól, hogy én mindent megoldok, azt el kell veszíteni, el kell engedni. És az érdekes, hogy a felnőtt korban ugye a teljesítő képesség maximumán vagyunk, és mindent megoldunk, és ez még nem a vége a fejlődésnek, mert a hitbeli fejlődésünkben Isten azt kívánja, hogy igen, erős vagy, mindenre képes vagy. Képes vagy arra, hogy odaadd magad teljesen egészen, és rám bízzad magad? Mert Jézus ezt tette a kereszten. Eredetejében. Mindent odaadott, mindent feláldozott. És azt mondta, hogy atyám, a te kezedbe teszem le a lelkemet. És ez az, amire hív minket Isten az időskor felé menet, hogy el tudsz mindent engedni? Elhiszed, hogy nem kell neked semmi rajtam kívül. A halálban ez fog történni. Minden vagyont, minden jelenlegi kapcsolatot, mindent el kell engednem. Minden diplomát, hírnevet, sikerélményt, mindent. Minden eltörpül, minden semmivé lesz ahhoz képest, hogy Isten ismer engem, és én ismerem Istent. Ez marad. És hát ott tartottunk, hogy elismertem, hogy baj van, ki kell tárulkoznom, segítséget kell kérnem, de ez másnak is meg kell tudni, hogy baj van. Jaj, ez nehéz küszöb. Azt elfogadni, hogy tökéletlen vagyok, és hibás vagyok. És hadd mondjam azt most a fiatalok, akik itt ülnek, én emlékszem rá, amikor 14 éves voltam, nekem nem felelt meg semmit, csak a tökéletes. Hát magamnak se feleltem meg, tehát végignéztem magamon, hát borzasztó sok hibát találtam magamban, de például amikor páromat kerestem, akkor is úgy is stíröltem a lányokat, hogy csak a tökéletes szépség, csak a tökéletes kedvesség, stb. Tehát van a kamaszokban, vagy a kamaszkor után is egy ilyen tökéletességre törekvő, és a kultúránk is diktálja ezt, hogy ne elégedj meg csak a tökéletessel. Ha nem vagyok tökéletes, nem vagyok elfogadható. Ez diktálja a kultúránk, és valahol nem tudom, hogy mi belül bennünk. És amikor beteg vagyok, akkor ki kell lépnem a tökéletesség, az elfogadhatóság és a tetszetőség maszkja alól. Hát, el kell fogadnom, hogy nem vagyok tökéletes. Óriási rizikó van ebben. Ha eddig sikerült fenntartanom a látszatot, és sikerült magamat elfogadtatnom, mi lesz ezután? Hú, nem fognak elfogadni. Kitaszítanak maguk közül. Nem fogok tetszeni, nem leszek kívánatos. Elutasítanak, elmenekülnek, kirekesztenek. Ezért inkább halogatom még a magamnak való bevallását is, hogy én nekem valami bajom van. Egyetemes emberi szükséglet az, hogy fogadj el. Én szeretnék elfogadott lenni és befogadott lenni. És a mai kultúránk azt mondja, elfogadlak, ha teljesítesz. A teljesítményed, a hasznod adja az értékedet, akkor elfogadlak. És ez az ördögnek a csele is, és hadd világítsak erre is rá, hogy az ördög súgja az, hogy ne add ki magad, ne legyél gyenge, az szégyen. Akkor majd megnézheted magad, hogy hogyan fognak hozzád viszonyulni. Meg leszel bélyegezve. Be fognak skatujázni, és leértékelt leszel. No hát, Istennek legyen hála, hogy vannak ilyen közösségek, és ez az egyház, hogy az Isten országának a logikája egészen más. Ezt mondja Jakab. A közösség összezár és hordoz. A közösség fölemel. Minél többen tudunk róla, nem annál nagyobb szégyen, hanem annál erősebben tartanak. Annál erősebb az ima háttér, összehozza, összerántja a közösséget, összetartanak, mert szükség van rá. Szolidaritás mindenkit erősít, a beteget is, és a segítőt is, a hordozót is segíti. Nő a bizalom, egymásra vagyunk utalva. Én is hordozok, és engem is hordozni fognak, ha kell. Ma neked, holnap nekem. Vagy fordítva is. Az Isten országának a koncepció és a módszere az, amit Jakab mond, hogy valljátok meg a bűneiteket egymásnak. Meg a betegségeiteket is. Jó, nyilván itt elsősorban az egymással kapcsolatos vétkekről van szó, tehát hogy azt se rejtegessük. Ha valaki ellen vétkeztem, akkor menjek oda hozzá, és kérjek bocsánatot. De lehet egyebet is megvallani, És ez csak biztonságos közegben lehet. Ez csak olyan közösségben lehet, ahol nem élnek vissza vele. Tehát nem szúrnak hátba rögtön, hogy na, ez és ez milyen gyenge és milyen értéktelen. Megint hozom a példát a alkoholista mentő missziótól, iszákos mentő missziótól, hogy azok az emberek, akik már összetörtek és az alkohol rabságából hát kitértek, megtértek, azok érzik, hogy szükség van erre a megtartó közösségre. Szükség van a szégyen nem felvállalására is, és csak az a közösség tud megtartani. Ha egyedül maradok, elbukok. Nagyon kell a közösség, kell, hogy hordozzuk egymást. És hát nekem voltak olyan kapcsolataim is, hogy valaki bevallott, hogy hát pornófüggő vagyok, és hogy segíts. Hát szégyellem, de sokkal inkább szégyellem a következményeket, mint az, hogy neked megmondjam, imádkozzál értem. És akkor ima közösségben voltunk sokáig. Van egy lelkész barátom, akitől azt kérdezték, hogy te Steve, hát miért, hogy mered a szószéken megvallani a gyengeségedet, a bűneidet, nem félsz, hogy a közösség vagy a gyülekezet kicsit így le fog nézni, vagy tehát leértékel téged? És azt mondja, hogy nem hiszem, sőt, inkább az a gyanúm, hogy ezáltal tudják azt, hogy én sem vagyok tökéletes, hogy ők is elmerik fogadni magukat sokkal jobban. Összefoglalom a beteg fókuszt. A betegség jelzés, van baj. És ez nem akkora baj. De a bajt elismerni az fontos, és hogyha nem ismerem el, az az igazi baj. Van baj, és ezt vedd tudomásul, ne szégyeld, ez nem fog megsemmisíteni. Bízzál. Van segítség. Hívd segítségre a közösség szolgálóit, és tudd, hogy a szolgálók is Istenhez mennek, nem ők fognak meggyógyítani, hanem Istennél van a gyógyulás, de Isten meg akar, és meg is tud gyógyítani. Hidd. Nem tudom, mennyire érezzük a kultúraváltást, tehát nagyon sokszor úgy állunk a betegséghez, hogy hát én nekem ezt érdemlem, ez jár. Engem Isten se akar meggyógyítani. Nem is gyógyíthat meg, nincs. Én menthetetlen vagyok. Én most ezt egyszer elmondtam itt, meg hát mondogatom majd még többször is, de ugye ezt mondogassuk egymásnak. Isten meg tud, és meg is akar gyógyítani. Nem feltétlenül fog meggyógyítani, vagy nem úgy, ahogy én gondolom, de mégis ebben a hitben élhetek. Most a második fókuszra térek rá, ez rövidebb lesz. Ugye volt a bátorítás a betegeknek. Most ez bátorítás a betegeknek és a hordozóknak egyaránt. A példa, amit az evangéliumból olvastam, nagyon bátorító. Olyan odaadó barátok emelik négyen ezt a bénát, hogy nem csak, hogy viszik, hanem még fölviszik a háztetőre, sőt, még tetőt bontanak, és még le is eresztik. Nem tudom, hogy hogyan kellett odakötni ezt az embert, hogy a lécek meg egyebek között leeresszék. Ez egy nagy művelet volt. Nagy bátorságot és nagy ügyességet igényelt, és nagy bizalmat. A közösség ereje összeadódik. Nagyon szeretném bátorítani a segítőket, hogy lehet, hogy nem érzem magam erősnek, de ha sokan vagyunk, többen vagyunk, összeadódik. Nem tudom, ki próbálta ezt a trükköt, hogy az ember úgy csinál, mint a székbe ülne, tehát ilyen székszerűen ül, és két ember aláteszi a csak két-két ujját a lába alá, és két ember pedig a hón alá. És van egy-kettő, sőt, lehet, hogy csak három kell hozzá. És így meg lehet emelni. Két ujjal. Négy ujja. Hát akkor már sok új. De hogy értitek, nyilván a két ujjam nem sokat bír, de amikor összeadódik, akkor a két ujjammal és a mi kis erőnkkel hip-hop úgy megemeltük, engem úgy megemeltek, hogy így néztem, hogy hopp, már emelkedem is. És aztán én is kipróbáltam, és tényleg meg lehet csinálni. És hát nagyon fontos, hogy Istenhez mennek, Jézushoz mennek, bíznak benne, és leküzdik az akadályokat. Ez a biztatásnak a lényege, hogy a közbenjárás ellene megy a sátán sugallta szégyen kultúrának. A közbenjárás, a közbenjáró ima ellene megy a sátán sugallta szégyen kultúrának. Egy új kultúrát teremt, és ezt kell tanulnunk, a megosztás, a gyengeségünk megosztása is erősíti a közösséget. erőforrásá válik. Mi a titok? Hogy több ember nagyobb befolyást gyakorol Istenre? Jobban befolyásoljuk Istent? Pont fordítva, ha kapcsolódunk Istenhez többen, imádságban, akkor többen kerülünk az ő jótékony befolyása alá. Egy másik képet használok, több áldást zsilipelünk be. Na, akkor most a képet kifejtem. Az erő olyan, mintha készen lenne egy nagy víztározó, ott van már összegyűlt az erő, Istennek hatalmas ereje van, és rendelkezésre áll. Az ima és az imádkozók, tulajdonképpen apró zsilipek egyre több és több vizet engednek be ebből a nagy erőtóból, erőforrásból. Mondhatjuk így, hogy minél többen vagyunk, annál több áldás árad be. Az áldás bezsilipelés, az áldásnak a bezsilipelésének a hatása pedig az, közvetlenül és konkrétan, hogy csodák, gyógyulások és egy felbátorodás történik. Tulajdonképpen itt van az, amiről Jézus is beszél, hogy ez csatornája lesz a bűnbánatnak, a bűnbocsánatnak, a megtérésnek, a bizonyságoknak és a lelki gyógyulásnak is. Hát ez egy külön alkalmat érdemel, ez a teológiai része, de az, hogyha mi merjük odaadni magunkat a közbenjárás szolgálatára, akkor csodák és gyógyulások történhetnek, közvetlenül és konkrétan is. Közvetve és általában pedig a közösségnek a hasznára válunk, szeretett közösség, bizalmi légkör. Vállalhatom a gyengeséget is, és felvállalhatom a gyengeségemet is. Ez a kérdés, hogy miért húzódunk el magányba, egyes gyülekezetekben a sikertelenek, és akik betegek vagy elvállás közben vannak, nagyon sokan eltűnnek a gyülekezetből. Én tudok ilyet is, és tudom, hogy a gyülekezetünkben van olyan is, aki felvállalja, kiáll, megéli ezt, és kér segítséget. Nagyon fontos, hogy mi, mint közösség is bátorítsuk azt, hogy nyílj ki, nem vetünk meg. A közösségünknek a része vagy, akarunk segíteni, szeretnénk segíteni, és Krisztusban hordozni téged. Nagyon fontos üzenet a betegeknek, a krízisben levőknek, a lelki krízisben levőknek, a válásban levőknek, a sikerteleneknek, hogy maradjanak meg, ne meneküljenek el, hanem maradjanak meg a közösségben, és kérjenek segítséget. És akkor biztatása a segítőkhöz, ti pedig közben járok, induljatok el, mozduljatok meg. Van egy csomó gátlásunk nekünk is. Csak a belsőt mondom, hát én kicsi vagyok, én gyenge vagyok, én Istennek nem számítok, jelentéktelen vagyok, Isten talán nem is akarja ezt a gyógyulást, főleg nem rajtam keresztül, Isten nem tud engem használni, nem tudom, hogy ki érzékelt már ilyet, vagy kinek voltak ilyen belső hangjai, miközben valaki megkérte, hogy figyelj, imádkozzál már értem. Én? Hát kérd meg a lelkészt, jó? Hát az mégiscsak hathatósabb. Kérem szépen, kultúraváltozás, jó? Tehát, hogyha valakit megkérnek, hogy imádkozzon értem, akkor ne szabadkozzon, hogy én nem, hát nem. Vállaljuk föl. Mondjuk azt, ezt már próbáljuk mi is elhinni, hogy Isten akar minket használni. Jó, köszönöm a megtiszteltetést. És aztán írjuk föl, vagy valami írjuk be a telefonunkba valahogyan, hogy tényleg legyen tere és helye az imádságnak, hogy ne csak elvállaljunk valamit, hanem tegyük is. Mert aztán nagyon fontos, hogy ez a négy derék fiatalember, ez fogta a hordágyat és vitte. És föl is vitte a tetőre. Mert nem csak belső akadályok vannak, hanem külsők is, és azt is meg kellett kerülni. Gondoljunk el, hogy be akarok menni, és a tömeg nem enged engem. Mert részvétlen vállakkal, meg fenekekkel állok szembe, és mindenki így rám mordul, hogy mit akar ez itt? Ne zavarj! Tehát nagyon sokszor a külső akadályt is le kell győzni. Van, amikor a beteg sem akarja, és az is gátlás, hogyha én átállok a beteg oldalára, én is vesztes leszek, az egészségesek engem is kirekesztenek, harag és értetlenség fog körülvenni, hogy mit akar ez, akkor falat kell bontani. Akkor fel kell mászni a tetőre, és tetőt kell bontani. Erre biztat minket Isten igéje, és nagyon sokszor, hadd valljak bűnt, hogy orvosok és lelkészek is az első vonalban vannak, akik így sorfalat állnak, hogy ne menjél, ez Isten nem így akarja. Nagyon sokszor pont azoknak, akiknek közre kéne működni a gyógyulásban, most lelki értelmen a lelkészeknek, orvosi értelmel az orvosoknak. Nagyon sokszor ők a leghitetlenebbek. Nagyon, nagyon bocsánatot kérek, hogyha valakivel így bántam. Új kultúrát kérünk. Szeretnénk új kultúrát teremteni. Gyógyulásért való imádságban, a betegek megkenésében. Hú, de ez egy karizmatikus szélsőség. Hú, ez biztos a karizmatikusok csinálják. Lehet, hogy hallottátok már tőlem ezt a történetet. 20 évvel ezelőtt voltunk Csirülben, egy nagyon konzervatív, nagyon evangélikál, Biblia szövetséges közösségben, és ott, amikor a gyülekezet lelkigondozója sorozatos gerinc fájdalmakkal szenvedett, azt mondta, hogy figyeljetek, azt mondta a munkatársaknak és a lelkészeknek, hogy figyeljetek, nem bírom tovább, kérlek, hogy imádkozzatok értem, és kenjetek meg olajjal. Nem hökkentek meg a lelkészek, és a beosztott lelkész volt az, aki ezt magára vállalta, és a munkatársi csapattal együtt elmentünk hozzá, és ott, hát meg, igen, tehát egy olyan dolog történt, hogy rögtön leborultunk, és bűnt vallottunk. Ez nem volt a pakliban, én ezt nem olvastam, mert jó lesz az igét, de a lelkész testem, ő ezzel kezdte, és döbbenetes bűnvallással tulajdonképpen megtisztította magát. Ugye az igaz ember buzgó könyörgése, ezt olvassuk az igében. Mi az, hogy igaz ember? Hát ki az igaz ember? Hát csak is az, aki letette a bűneit, tisztában a bűneivel is, és tudja, hogy a bűnök sokszor pont az Istenhez való közbenjárás esetében gátak maguk is az imádság elejét gátolják. Úgyhogy bűnvallás volt, mi is ilyetten vallottunk bűnt, és aztán megkentük a Margaret nevű testvérünket az Úr nevében. Hát na, én találkoztam ezzel a hölgyel tavaly, és nagyon jó egészségnek örvend, egyenes gerincsel jár, és hát nem biztos, hogy rögtön akkor gyógyult meg, de hogy nagyon kellett neki, nagyon, nagyon, tehát része volt a folyamatnak, hogy Isten fölsegítette őt. Mi a helyzet a mi gyülekezetünkben? Szégyenlőség van? Lustaság uralkodik? Vagy kényelem szeretet? Vagy hitetlenség? Mik azok a belső gátlások, amik miatt a betegeink szenvednek tovább, és még nem segítünk rajtuk? Kérdezi Jakab, beteg valaki köztetek? Hívja a gyülekezet véneit. Nem a diakónust, hanem presbitériumot. A lelkészt is lehet. Akkor még nem voltak lelkészek, hanem akkor vének voltak, presbiterek voltak, gyülekezet vezetők voltak. Tehát nem kell kispályázni, hanem lehet a gyülekezet őrállóit, a hordozóit hívni, és nem kell szégyenlősködni. Úgyhogy ezzel szeretném bezárni. Lehet, hogy valaki fél a presbitériumot hívni. Hát nem beszéltem a presbiterekkel. Ne féljenek. Tehát ne féljenek, senki ne féljen. Lehet, hogy még a presbitériumnak is rá kell erre hangolódni. Most ez az alkalom is arra szolgált. Lehet, hogy mi is tele vagyunk gátlásokkal. Azért kérem, és Isten szent lelke által kérem, hogy a beteg legyen bátor és kezdeményező. Higgy el, hogy Isten meg akarja gyógyítani, és jót akar neki. És a hordozók, a presbiterek, a más szolgálók is, nem kell feltétlenül presbiternek lenni, de nem baj, hogyha az. Mi pedig küzdjünk meg az ellenállással, a belső ellenállással, és küzdjünk meg a külső dolgokkal is. Vegyünk hitet, bízunk Istenben. Abban, hogy ő az, aki meggyógyítja minden betegséget, megbocsátja minden vétkünket. Nem mi vagyunk. De Istennek tetszik, hogy használjon minket. Be akar vonni. És ebben a közösségben akar minket mozgósítani, használni, és ráhangolni az ő akaratára. Jézus vár, és van hatalma, csodákra is, és miközben hozzáfordulunk, őt kérjük, azt mondjuk, hogy legyen meg a te akaratod. Annak is van helye, hogyha Isten nem úgy gyógyít, vagy nem akkor, és nem azt, ahogyan mi gondoltuk, de mégis léptünk egyet előre Isten felé, és az ő országa felé. Adja Isten, hogy ez az új kultúra minden egyes ige hirdetéssel jöjjön hozzánk közelebb, és kezdjük el gyakorolni, ragadjuk meg az ágyakat, emeljük föl, és hogyha túl sok feneket, hátat látunk, akkor menjünk föl a tetőre, és onnan is találjuk rá Jézusra. Amen. Szerető mennyei édesatyánk, nagyon köszönjük a biztatásodat, nagyon áldunk téged azért, hogy az, hogy betegség elér minket, az nem azt jelenti, hogy te kivetettél, vagy elvetettél volna, sőt, még inkább a szeretetedről üzen, hogy valami baj van körülöttünk, vagy bennünk, hogy valami mást kell csinálni, máshogy kell csinálni. Bocsáss meg nekünk, Urunk, amikor nem akarunk tudomást venni a jelzéseidről, amikor el akarjuk takarni a bűneinket is, és kérünk, adj nekünk bátorságot bűnt vallani, elsősorban te neked, és másodszorban a közösségnek. Köszönjük, édesatyánk, hogy biztatsz a sátán hazugságai ellen, hogy nekünk titkolnunk kell valamit. Köszönjük, hogy annál értékesebbek vagyunk, minél inkább nyíltak tudunk lenni, és ki tudjuk tárni még akár a hibáinkat, a bűneinket is. Köszönjük ezt a biztatásodat, Urunk. És bocsáss meg a segítői hitetlenségünket is, amikor azzal szabadkoztunk, hogy mi nem vagyunk méltók, nem vagyunk jók, nem vagyunk hatékonyak, nem vagyunk használhatóak. Vizsgáld meg, Urunk, a szívünket, hogy nem valami könnyű kibúvót kerestünk-e kényelem szeretetből, vagy lustaságból, vagy hitetlenségből. Köszönjük, édesatyánk, Jakab apostolnak a szókimondását, a keménységét, a tőmondatait, és köszönjük a mögöttük levő mélységet, és arra kérünk, édesatyánk, hogy ezt a mélységet dolgozz meg bennünk is, hogy valóban higgyük, hogy te szent vagy, hatalmas vagy, mindenható vagy, és hogy te a legjobbat akarod a számunkra. Így szeretnénk kérni, hogy hass a szívünkre, és segíts, hogy ez a félreértett, rossz hitű kultúránk, ez megváltozzék, hogy merjük magunkat fölajánlani a te szolgálatodra, merjük magunkat akár kitárni, hogy igen, baj van, merjük vállalni a tökéletlenségünket, segíts betegnek és segítőnek egyaránt. Urunk, köszönjük a közösséget, amiben vagyunk, köszönjük, hogy formálsz minket, és mai alkalommal is formáltál. Kérünk, hogy hadd legyünk olyanok, mint azok a barátok, akik felemelték a bénát, akit a betegsége teljesen legyőzött. Segíts, hogy észrevegyük magunkon is a bajt, és észrevegyük másokon is. Hogy tapintattal tudjunk szólni egymásnak, felajánlni a segítségünket, az imádságunkat. Annunk hiszük, hogy nem mi vagyunk a jók és a gyógyítók, hanem te vagy az, de pont erre kérünk, Urunk, hogy segíts nekünk hinni, hogy hozzád kapcsolódva a te üdvmunkádba részt tudunk venni, és te használni akarsz minket a te dicsőségedre. Így szeretnénk most imádkozni minden betegünkért, akár beteg ágyban fekvőkért, idősekért, akár fiatalokért, akik legyőzhetetlennek látszó szenvedéssel és betegséggel küzdenek. Így kérünk, Urunk, hogy küldj minket hozzájuk bátorítással, igével, megértéssel, imádsággal. Kérünk, Urunk, hogy minden ima csoportunkat te lelkesítsd és bátoríts, hogy legyenek erősek a közbenjárásban, és ha eddig nem mertük, akkor minket is indíts, akár a szomszédaink, akár a barátaink, vagy a rokonaink, vagy akár az ellenségeinkért való közbenjáró imádságért. Kérünk, hogy indíts minket erre, buzdíts minket erre, hadd tudjunk imádkozni azokért, akik üldöznek minket, vagy átkoznak minket, hadd tudjunk imádkozni a terrorista csoportok tagjaiért, akik azon mesterkednek, hogy a te népedet kiírtsák. Hadd tudjunk úgy imádkozni, ahogyan Jézus imádkozott a kereszten, hogy bocsásd meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. És így könyörgünk, Urunk, nem csak a betegekért, erőtlenekért, hanem azokért is, akik még nem erősek, így könyörgünk azért, hogy hadd legyünk áldássá a gyermekeink számára, az ifjaink számára, de hadd legyünk áldássá azok számára is, akik már már nem tudnak talpra állni, akik tanulgatják az alázatot, a kiszolgáltatottságot, a rászorultságot elviselni, akik tanulják, hogy egyedül te rád van szükségük. Minket is taníts erre, kérünk, Urunk, hogy ezek az időtlen pillanatok, amiket ma is átéltünk, ezek mélyen vésődjenek a szívünkbe, hogy amikor jön a helyzet, amikor jön az a bizonyos alkalom, amikor szint kell vallani és hitet kell vallani, akkor emlékezzünk rá és beléd kapaszkodjunk. Téged áldunk és hívunk, Szentlélek Úristen, kérünk, hogy te adj a szívünkbe erőt és lelkesedést és ébredést, kérünk, hogy te ébrezgesd az egyházunkat, te mentsd meg Európát és a világot a te híveid által, az ébredés által. Segíts nekünk megtanulni küzdeni, a hitben is, a hitért is, ahogyan láttuk ezektől az emberektől, hogy minden ellenállást leküzdöttek, hogy te hozzád eljussanak. Kérünk, hogy adj nekünk erőt, hogy mindent ragadjunk meg, hogy te hozzád jussunk, hogy te hozzád találjunk, és tőled kérjük a segítséget. Áldunk, magasztalunk és dicsérünk, szeretnénk a hétköznapokban is ezt tenni, a viselkedésünkkel, a hitünkkel, az imáinkkal, a közbenjárásunkkal. Segíts minket ebben. Jézusért. Amen. Egy csendes percben vigyük Isten elé azokat, akiket ő helyez a szívünkre, akiknek mi vagyunk az emberei, akik a mi imádságainkra szorulnak. Utána imádkozzuk el a mi atyánkot. Hiszük, Urunk, hogy meghallgatod az itt elmondott imádságainkat. Köszönjük, hogy meghallgattál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Áldás, békesség, további szép vasárnapot. Viszontlátásra.